Szeretettel köszöntöm a testvéreket, 377. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük el annak minden versét. 377. számú dicséretünknek mind a három versét. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Igazán kérünk téged arra, Szentlélek Isten, hogy most vegyél körül bennünket, hogy szakaszd el szívünket ettől a világtól, ennek a gondjaitól, az ezzel kapcsolatos gondolatoktól. Szakaszd el bennünket az önmagunk körül forgolódásból, és segíts abban, hogy készek és alkalmassá válók legyünk arra, hogy a te felhangzó igédet, a csodálatos evangéliumot meghallja a fülünk, a lelki fülünk is, befogadja a szívünk, életünk és örömünk legyen belőle. Védj körül bennünket, Szentlélek Isten. Amen. Kedves testvérek! Ezen a három előkészítő estén ugyanarról az egy történetről fogok szólni. Ez pedig az apostolok cselekedetéről írott könyvben van, a 8. részben, a 26. verssel kezdődő és egészen a 40. verssel a fejezet végéig bezáródó ige szakaszból. Jól ismerjük ezt az ige szakaszt. Én most ennek csak az első néhány versét olvasom, a ma esti alapigénket. Ahogy elkezdem olvasni, majd rájöztök, hogy jól ismert bibliai történet ez. Az Úrnak angyala pedig szólt Filipnek mondván, kelj fel, és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment, és ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, és feljött imádkozni Jeruzsálembe, visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a lélek Filipnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Kedves testvérek, az életünk sokféle találkozásból áll, vannak ebbe jól megszervezett, előre végig gondolt találkozásaink, és vannak egész váratlan találkozások. És ezekben a találkozásokban történik olyan, ami ezt a találkozást maradandóvá teszi, fontossá teszi a számunkra, folytatása is következik annak a találkozásnak. És vannak olyan találkozásaink emberekkel, hogy egy óra múlva már szalad ki a fejünkből, a lelkünkből, a gondolatainkból, hogy valaha is találkoztam vele. Vannak tehát meghatározó találkozásaink az életbe, és vannak könnyen tovaszálló találkozások. A most felolvasott igében egy életfontosságú találkozásról kapunk híradást, mert hogy ilyen is van. A sokféle emberi találkozásaink között és mellett létezik ilyen is. Egy életfontosságú találkozás. A szerecsen komornyik és Filip között egy ilyen találkozó jött létre. Egy életfontosságú találkozás. Az életem legfontosabb találkozása is létrejöhet, amikor eldőlhet a sorsom. A földi létem utáni életem, az egész örökké valóságban zajló életem sorsa eldőlhet. Ezért csodálatos dolog, ha valakinek az életében eljön ez a létfontosságú, mindennél fontosabb találkozás. És ezt ő egyszer megérti, és él ennek a lehetőségével. Tulajdonképpen ez a három este erről fog szólni. Hiszen ez a találkozás Filip számára is nagyon fontos volt, a szerecsen komornyik számára pedig életfontosságú volt. Kedves testvérek, az ilyen életbevágóan fontos találkozás az mindig úgy jellemezhető, hogy kettős találkozás, és mindig a mennyből indul. Ezek az egész életre, örök életre szóló nagy találkozás, ha ilyennek részese lehetek, az mindig kettős találkozás lesz, és mindig a mennyből indul az a találkozás. Nem földi. A kezdete az Istennél van. És ez akkor is kettős találkozás lesz, ha közben egy tömeg veszi körül az embert. Mint ahogy a vérfolyásos asszony életében is létrejött ez a nagy találkozás, óriási tömeg vette őt is, Jézust is körül. És azt mondta, ha csak érintem Jézus ruhája szegélyét, meggyógyulok. És még tömegben is, sok ember között is kettős lesz a találkozás. Közte és Jézus között. És az a találkozás is a mennyből indult. És teli van az egész új szövetség ilyen találkozásokkal. Milyen az, amikor Jézus Krisztus és a tettenért asszony találkoznak ott a templomban? Zsúfolva van a templom, teli emberekkel, és behurcolnak, odavonszolnak Jézus elé egy nőt, akit tetten értek egy szerelmi kapcsolatban, egy testi kapcsolatban. És látjátok, kettős lesz a találkozás. Bár tömeg van ott, végül mégiscsak ketten maradnak. És az a találkozás is a mennyből indult. Fogadjuk el, testvérek, hogy az életre szóló, az egész örök életünket, üdvösségünket meghatározó, mindennél fontosabb találkozás, mindig kettős találkozás, és mindig a mennyből indul, úgy kezdődik. Egy etióp fekete férfi, egy királyi kincstárnok, és Jézusnak egy engedelmes, hűséges gyermeke, tanítványa találkozásában látjuk, és éljük meg ezt. Egy mennyből indított kettős találkozás, amely életfontosságú találkozássá lesz. Mennyből indított kettős életfontosságú találkozás. Kedves testvérek, a mennyből indított találkozásoknak mindig ugyanaz a célja. Az a célja, hogy ez a komornyik, ez a szerecsen férfi üdvözüljön. Megtérjen, és az egész élete alapvetően megváltozzon. És valószínűleg ő az, akin keresztül Afrikába eljut az evangélium. Maga Jézus. A komornyi későbbi bizonságtevő életén keresztül. Olyan csodálatos az, testvérek, hogy a menny szervezi ezeket a találkozásokat. Ez egészen különös. Éppen ezért az ilyen találkozásokban, amiket a menny szervez, egy ember üdvösségéért soha nincs véletlen és nincs esetlegesség. Nagyon tudatosan tervezi meg Isten ezeket a találkozásokat. Nagyon tudatosan. Számunkra lehet benne váratlan, de Istennél nincs. Számunkra lehet ebbe véletlen, de Istennél nincs. Csodálatos módon szervezi meg Isten ezeket a mennyből indított, az ember üdvösségéért elindított találkozásokat. És én tudom, hogy ültök itt olyanok, akik ezt a találkozást már átéltétek. Ugye volt ott valaki, egy ember is, ugye kettőssé lett a találkozás, bárhányan voltatok is, egy alkalmon, aminek a végén, vagy valamikor utána kettőssé lett a találkozás, valakivel, egy emberrel, Istennek egy eszközével, akit aztán a lélek elragad, mint itt a történet végén is, és mindenki megy a maga útján tovább. Áldassék az Úristen neve érte. És milyen csodálatos megérteni azt, hogy végig gondolta, megtervezte, hogy megvalósítsa Isten mindezt. Mennyei tervezés az, amikor itt a földön egy ember találkozhat Jézussal, és örök életet kap. Íme pünkösdi előkészítőnk mai témája és üzenete egy életfontosságú találkozás a mennyből indítva. Erre figyelünk ma este. Testvérek, Isten terve az, hogy ez az előbb-utóbb Isten után vágyódó pogány, ez a szerecsen komornyik találkozzon vele, Istennel. Az Úr terve, hogy hogyan legyen ez, hogy miként valósuljon meg, a terve a szolgára is vonatkozik, aki az ő eszköze lesz ebben, és arra is, akit üdvözíteni akar, és előre egyik se tud róla semmit. De az Isten mindent tud mindkettőjükről. Azt is, hogy a komornyik lelke, szíve, benseje milyen állapotban van, és azt is, hogy kit lehet küldeni ehhez az emberhez. Ki az az eszköze az Istennek, aki segíteni tud a mennyei terv valóra váltásában. Istenek, testvérnek kellenek, és vannak is Istennek olyan eszközei, akiket összekötő kapocsul használhat. Istennek vannak olyan eszközei, akikkel közölheti az akaratát, és az nem csak meghallja Isten akaratát, hanem engedelmes is neki, és célba is talál a maga engedelmességével. Itt az időben való engedelmesség döntő. Filipről azt olvasjuk, hogy amikor Isten megmozdítja őt, hogy megvalósítsa nagy tervét ezzel a szerecsen komornyikkal, ezt olvasjuk, akkor felkelt és elindult. És itt annyi időre álljunk meg, hogy hányszor történt már velünk, hogy világossá vált, hogy Isten lelke valamire mozdít. Valaki felé például mozdít. Valamire mozdít. És nem kelünk fel, és nem indulunk. Filipet azért tudja Isten lelke beállítani ebbe az embermentő szolgálatba, mert tudja, hogy Filip felkel és indul. És engedelmeskedni fog neki. Ezért ez egy nagyon fontos dolog, az időben való engedelmesség. Mennyi mindenről lekésünk, akik igét olvasunk és hallgatunk, és Isten megszólít bennünket, és mozdít, és nem mozdulunk, és nem engedelmeskedünk. Hány beszélgetésről lemaradunk, amit nekünk kellene elmondani? Hány szót nem mondunk ki, amit ki kéne mondanunk, pedig tudjuk, mert Isten ránk helyezte? Hány olyan ember van, akit Isten elénk hoz, és nyilvánvalóvá teszi, hogy terve van vele, és én lennék az, akin keresztül a tervét megvalósíthatja. Csak nem kelek fel, és nem indulok. Filip felkelt és indult, időben engedelmeskedett. És van Istennek itt ebben a történetben egy kiszemelt embere, akivel találkozni akar maga az Isten. Ez pedig egy szerecsen komornyik. Üdvözíteni akarja őt az Isten. Ellenállhatatlan szeretettel. Ez egy kincstárnok, aki elindult Jeruzsálembe, így írja a Biblia, Istent imádni, holott pogány volt, mondja a Bibliák, pogány volt, és elindult Istent imádni. Hogy gondolta? Nem tudom, de pünkösdi előkészítőn vagyunk, legyen annyi alázat bennünk, hogy elfogadjuk, hogy Isten egész különös módon tud embereket megmozdítani, akikben megszületik a vágy. Erről különösen is szeretnék ma szólni. A vágy. Gazdag volt ez az ember, aki elindult Jeruzsálembe Istent imádni, mert abban az időben megvenni egy kézzel írott Bibliát, annak egy könyvét óriási pénzbe került, vagyonba került. Gazdag volt. Ugyanakkor eunuch volt. Mert a korabeli világban, ha a király nő volt, akkor a főembere csak eunuch lehetett, herélt férfi. És ahonnan ő jött, ott egy nő volt a király. Sokszoros hátrányt jelentett ez neki az életben. Például azt is, hogy Isten népe közé nem kerülhetett be, mert ilyen állapotban volt. Tudjátok, ki adja majd meg neki a vigasztalást? Éppen Ézsaiás próféta, éppen az a könyv, amelyiket megvesz, amelyiket olvas, ahol a próféta fölülemelkedik minden zsidó törvényeskedésen, és arról beszél, hogy a herélteknek, így mondja szó szerint, a herélteknek is van lehetősége Isten népéhez tartozni. Milyen vigasztalás lehetett ennek az eunuch férfinak, hogy ott van benne a vágy Istent megismerni, Istent imádni, és ugyanakkor a zsidó törvények szerint semmiképpen nem tartozhat majd Isten népéhez. És kezébe veszi ezt a könyvet, ezt veszi meg, és benne majd megtalálja ezt a különös igét az 56. részben. Kiemelve az ő állapotát is. Van hát Istennek konkrét terve, az, hogy a komornyik megtérjen és üdvözüljön, és van segítő eszköze, Filip. Nos hát, figyeljünk most már arra, hogy ki az, akit az Úr üdvözíteni akar, és már gondolhatunk magunkra. Ki az? Testvérek, biztos vagyok benne, hogy mindenkit, akkor is, hogyha a hit nem mindenkié, de mindenkit üdvözíteni akar. Akkor is, ha a hit nem mindenkié. Mi jellemzi hát ezt a férfit, ezt a szerecseny férfit? Kedves testvérek, az első jellemzője, és azt a kérdést teszed föl, hogy ki az, akit az Úr üdvözíteni akar, hogy ez egy vágyakozó férfi. Isten után vágyakozó férfi. Most a jóllakottság korát éljük, az emberek szellemileg, lelkileg, testileg jóllakottak. Nincs szomjúságuk és éhségük igazán. Ez a férfi egy vágyakozó férfi volt. Kedves testvérek, de jegyezzük meg, hogy a hit kezdete mindig a vágyakozásban van. Ahol nincs vágyakozás, ott nem fog elindulni a hit, hogy megszülessen. Vágyakozás nélkül az nem megy, a hit kezdete a vágyakozás. Nézzétek, így volt ez Zákeusnál is, hogy látni akarta Jézust. Ott volt a szívébe a vágyakozás. És mert az ő szívébe vágyakozás volt, Jézus ott áll meg, és azt mondja, gyere Zákeus, nálad kell ma lennem. És abban a tömegben, ahonnan az előbb már említettem a történést a vérfolyásos asszony kapcsán, hogy azt mondja, hogy tudom, ha csak megérintem is, meggyógyulok. És hozzáér Jézus ruhájához, és Jézus megérzi. Mit érez meg? Mit tud rólunk Jézus? Az, hogy vágyakozunk-e utána. Ugye nem kell megmagyaráznom, hogy mit jelent ez a szó, hogy vágyakozni. Ahol nincs vágyakozás, ott nem születik hit. Mert a hit születése útján elengedhetetlenül kell a személyes vágyakozásom. Soha erőszakot nem követel rajtunk Isten. Nem fog rábeszélni minket magára. Nem fog kérni, vagy könyörögni, vagy kényszeríteni. Ha nincs vágyakozás, akkor nem születik hit. Minden ott kezdődik. A hit kezdete. Aztán ez egy nyílt szívű pogány. És tudjátok, akiben vágyakozás van Isten megismerésére, az Isten közelségére, az Isten imádására, a vágyakozás mindig akarattá erősödik. Ha a vágyakozás őszinte, az akarattá lesz. Ha valami után vágysz, gondold el, hogy tud benned felerősödni, hogy akarom is, ami után vágyódom. Ez egy nyílt szívű pogány, akibe ott élt a vágy Isten megismerésére. És kiderül, hogy sokkal több ez már egyszerű vágynál, fölerősödött akarattá. Milyen óriási utat tesz meg a hazájától, hogy elmenjen Jeruzsálemig imádkozni. Jeruzsálemig, hogy imádkozzon. Szóval ez úgy kezdődik. Ki az, akit az Úr üdvözíteni akar? Hát itt kezdődik, hogy vágyakozás nélkül, a szívembe lévő vágyakozás nélkül, amit az Isten lelke próbál mozdítani bennem, erőszakot soha el nem követve rajtam, várja, hogy ez a vágyakozás megerősödjön. Ez az ember az élő Istentől még távol van, és mégis megy Jeruzsálembe imádni az Istent. Mégis enged Isten lelke indításának, és megy. A szíve azonban nem csak vágyakozott, nem csak akarattá erősödött, hanem a szíve kitágult, és befogadó képessé lett. Befogadó képességi. Képessé, megajándékozhatóvá lett a szíve. Vágy, akarat, befogadó képesség és készség. Vágy, akarat és befogadni akarás. Megnyílás. A vágy, hogy az élő Istent imádja még áldozatok árán és áldozatok útján is, viszi okoskodás és fenntartás nélkül, befogadni kész szívvel a templomba, a Bibliához. És milyen befogadó képes a küldött szolga felé, Filip felé is. Kész befogadni az olvasott és hallott íge bizonyságtételét. Kész befogadni, amit hall és olvas. Mennyi igehirdetést hallgatunk, és mennyi Bibliát olvasunk, anélkül, hogy a befogadó készség minimuma sincs meg bennünk. Nem azért olvasom, hogy a magamévá tegyem, és hogy magamra nézve igaznak valljam, hanem mert így szoktuk. Ez része a kereszténységünknek. Csodálatos dolog, amit Isten cselekszik érte, mert keresi Isten ezt az embert, a szerecsen meg keresi az Istent. Nyílt szívvel, befogadó lélekkel, vágyakozva, és Filipet elindítja érte és utána Isten lelke. Hova kell Filipnek mennie, és milyen úton jár a kincstárnok? Azt olvassuk, hogy Filipnek járatlan útra kell mennie. Kedves testvérek, aki Isten gyermeke lett, és Isten használja, mert használhatja, embermentő, lelki gondozó munkában, azt tudja, hogy minden ember, akivel Isten összehoz, járatlan út nekem. Járatlan, ismeretlen út. Akkor is, ha ismerem évek vagy évtizedek óta. Nem tudom az utat hozzá. Egyikőtökről sem tudom egyébként, hogy milyen út vezet a szívetekhez. De egyet tudok, hogy Isten tudja. Isten tudja. Filipet azért választja ki Isten erre a munkára, mert Filipp, amikor Isten azt mondja, hogy indulj, járatlan úton fogsz menni, föláll, elindul és megy, nem kérdez, semmit nem csinál, csak megy. És nem tudja, mi vár rá. Nem tudja, hogy egy szekéren ülő, szerecsen komornyikkal fog találkozni. Nem tudja, hogy egy hitetlennel, de vágyakozó szívűvel fog találkozni. Testvérek, ez egy nagyon fontos megjegyzés. Szó szerint is ismeretlen úton megy ez a Filipp, de lélek szerint is ismeretlen az az út. Ő nem tudja, hogy milyen út vezet a szerecsen komornyik szívéhez. Nem tudja, hogy a kezébe Biblia van. Nem tudja, hogy mit olvas. Nem tudja, hogy miről kell majd ott beszélni. Én sokszor átéltem életembe ezt, hogy fogalmam sem volt. Ültetek jó néhányan már előttem. Fogalmam se volt, hogy mit mondjak. És miközben szóltatok hozzám, vagy kérdeztetek, vagy vallottatok, csak azért imádkoztam, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert nem tudom, hogy mit mondjak. Járatlan útra visz az Isten. Ha valaha életetekbe mozdult a lelketek valakin segíteni, jó szándékkal, lelki dolgokba, akkor átéltétek ezt. Járatlan az út. Válaszol, olyanokat mond, hogy áll az ember, és fogalma sincs, hogy most mit kéne mondani. Filippnek járatlan úton kell mennie, járatlan utakon is járat Isten engedelmes szolgákat, és áldott legyen érette, amikor alkalmatlan voltunkból alkalmossá leszünk ő általa, hogy azon a járatlan úton szó adasson a szánkba. Nem a miénk, mert arra senki nem kíváncsi, és nem is ér semmit. Filippnek nem volt a lelki tarsójába egy csomó beszéd, hogy melyiket kell bedobnom, ha találkozom valakivel. Csak futott engedelmesen a járatlan úton. De a Szentlélek tudta, hogy milyen út vezet a szerecsen komornyik szívéhez. Neki nem volt járatlan. A kincstárnok pedig fárasztó és távoli úton járt, 2000 kilométert kellett mennie. És tudjátok, olyan különös dolog, ahogy a Szentlélek munkálkodik, mert hogy hol, hogyan, ezen a 2 kilométeres úton-e, nem tudom, de felkészíti a Szentlélek a találkozásra. Fogunk majd róla beszélni, olyan jókat kérdez. A megszólalásaiból kiderül, hogy már öröm van a szívében. Értitek? Már örömmel beszél róla. Föltartóztathatatlanul működik már benne az Isten szent lelke. Ő nem tudja. De már működik benne. A vágy, aztán az akarat, aztán az, hogy mindent legyőzve is el akar jutni Isten megismeréséig, nem lehet leállítani. Ez mind a lélek munkája már benne. A végén kicsattam majd az evangélium elbeszélője, amikor elmondja a végén, és tovább ment nagy örömmel a szívébe. Mert végül is ezt akarja az Isten mindenkivel, akit üdvözíteni akar, hogy egyszer menjen már haza, nagy örömmel a szívében. És ne úgy, ahogy szokott. Az Isten szent lelke elkezdte járatni az élet útján ezt a komornyikot úgy, hogy ő még azt nem tudta. Nem tudta, hogy milyen az élet útja. De lépteti rajta a Szentlélek. Ő nem tudja, hogy a lélek már régen működik benne. de tény. És most jön el az az esemény, ami ezt napnál világosabbá teszi számára, és boldog felismerésé, hogy bennem Isten lelke már régóta munkálkodik. És hányan lehettek ebben a gyülekezetben, akikben Isten lelke régóta munkálkodik, hogy célba vigye az életeteket. Mert Isten nem akarja, hogy elvesszünk, üdvözíteni akar, örök életet akar adni nekünk, biztosítani akarja az életünket. És ezt el akarja mondani úgy, hogy igazán az enyém legyen, hogy érte nyúljak és az enyém legyen. Ez pedig úgy ér majd célba, hogy egy olyan könyvet vett ott a jeruzsálemi templomban, ugye akkor csak ószövetség volt, ez a szerecsen komornyik, amit Ézsaiás próféta írt. Kedves testvérek, nem olyan rég beszéltem erről már ugyan több egyszer, hogy aki nem látja meg az Ószövetségben, hogy minden Jézusról szól, annak hályog van a szemén, mint ahogy az íge mondja, hogy a zsidóknak, amikor kezükbe veszik a Bibliájukat, hályog van a szemükön, és egyszerűen nem látják meg, hogy az Jézusról szól. Ézsaiás ebben a legcsodálatosabb, ő az Ószövetség igazi evangélistája. Senki Jézusról olyan csodálatos dolgokat nem mond az Ószövetségben, mint éppen ő. Ézsaiás. Biztos nem tudta, hogy milyen könyvet vesz az ószövetségi könyvek közül abba a templomba. Hát richtig ezt vette meg. Megvehette volna a királyok könyvét is. Isten tudja mit még. Éppen az ószövetség evangélistájának a könyvét veszi. Aki olyan csodálatos módon beszél az Úr Jézusról az ószövetségben, hogy csak aki vak. Ha csak nem vak, akkor látja, de ha vak, akkor nem látja, akkor hályog van a szem előtt. Elképesztő részletességgel beszél Jézus egész szenvedés történetéről, Ézsaiás. Precízen leírva, hogy hogy mind fog történni a kereszt, a keresztrefeszítés, mindent, a ruháját, Jézus sírását, könnyeit, imáit, mindent. Ezt a könyvet vette meg. Hogy vezette az Isten szent lelke ezt a komornyikot? Amikor a szerecsen komornyik elkezdte olvasni a Bibliát, akkor a kereszt evangéliumát olvasta. Mert az Ószövetségben is ott van a golgotai kereszt evangéliuma, ami Jézusról szól. Itt van egy érdekesség, testvérek, hogy az Ószövetség idején, az ókorban hogyan olvastak az emberek? Hangosan olvastak. Ezért ez egy különös dolog, hogy ő nem csak olvasta a Bibliát, hanem hallgatta a Bibliát. A hit hallásból van. A hallás Isten igéből. Filip is úgy tudja majd, hogy miről beszélgessen vele, hogy hallja, amit hangosan olvas ez a szerecsen. Kedves testvérek, nagyon fontos, hogy olvassa a Bibliát, hogy hangosan, maga is hallva, a kereszt evangéliumát olvassa hangosan, mert a Biblia olvasása és a Szentlélek el fognak vezetni Jézusig. A Biblia olvasása és a Szentlélek elvezetnek Jézusig. De ez kell még valami. Egy ember. Mert hogy a célba juttató, üdvösségbe segítő isteni munka része, hogy kettős a találkozás. Isten küld egy embert, valakit, aki neki engedelmes eszköze. Azt parancsolja neki a Szentlélek, Filip, járulj oda, és csatlakozz ehhez a szekérhez. Érthető szó. De hát ki érti Isten szavát? Ki érti Isten szavát? Csak az érti, aki valamiképpen eljutott odáig, hogy közvetlen kapcsolata van az Istennel, az megérti Isten szavát. Különben nem érti Isten szavát, hiába olvassa, mint a komornyik is. Kell valami, hogy az olvasott Biblia érted Bibliámmá legyen. Hogy az olvasott bibliai szöveg érthető, értelmezhető szöveggé legyen számomra. Sokan azért hagyják abba a Biblia olvasását, mert egyszerűen nem értik. Nem értik. Minden szó magyarul van benne írva, és mégse értik. Nem titkos nyelven van megfogalmazva, és mégse értik, mert hogy nem is lehet Isten lelke nélkül megérteni a Bibliát. Nem lehet. Hiába minden jó szándék. Nem lehet. De annak érthető a Biblia, aki közvetlen kapcsolatban van az Istennel, az megérti a hozzáküldött angyal szavát. Kedves testvérek, lehet találkozni a megtéréshez és az üdvösséghez, pedig kell is találkozni ezzel a Jézussal. Hát hogyan találkozott ez a szerecsen? Úgy találkozhatunk ma is vele. Olvasta a Bibliát, hallotta a Bibliát, jött egy közvetítő, egy Isten szolgája, aki hirdette neki a Bibliát, és miközben hallgatta, Isten lelke mellé szegődött. Isten lelke mellé szegődött. A megtérés pedig nem más, testvérek, mint amikor Isten a gondolataimba beleadhatja a gondolatait, és közölheti velem az akaratát. Ez a megtérés. Mikor egy egészen új gondolat megszületik bennem, mert Isten a maga gondolatát nekem adja, hogy értsem. És egyúttal közli azt is, hogy mit akar velem. Amikor Pál apostol megtér, akkor azt kérdezi, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Most már mondd meg. Az én gondolataim nem erről szóltak. És most semmi más nem akarok, már csak az, hogy mondd meg. Mit akarsz, hogy cselekedjen? Menj oda, mondja Isten lelke Filipnek, csatlakozzál hozzá, teremts kapcsolatot vele. Kedves testvérek, olyan természetes Filip mozdulata, felkelt és elment. Lelki kapcsolatot teremteni Isten keresőkkel. Teremts kapcsolatot, menj oda, és beszélgess vele. Kapja a parancsot. Jöjj vele kapcsolatba, teremts vele kapcsolatot. Odafutott hát, hallotta, mint az igét olvas, kérdezni kezdte, és elkezdődött egy beszélgetés Filippel. Kedves testvérek, ez a párbeszéd két oldalú párbeszéd, egyrészt Isten szolgájával, másrészt az igével. És ez megint egy fontos dolog, hogy éljek azzal a lehetőséggel, hogy beszéljek olyanokkal. Keressem azokat, akikről tudom, hogy Istennel élő kapcsolatuk van. Ha az Isten gyermeke soha nem fog elutasítani, hanem végtelen hálás lesz az Istennek, és kétségbe lesz esve, hogy most mit mondjak. De hálás lesz, hogy használ az Isten. Kedves testvérek, Filip tudta, hogy a feladata nem más, mint hogy az olvasott és nem értett igéről beszélnie kell. Mit olvasol? Mondja. Érted? Nem értem. Hát akkor miről kell vele beszélni? Csak hogy ehhez Filipnek értenie kellett azt az írást. Ő értette, mint Isten gyermeke, azt, amit olvasott a szerecsen, és nem értett. Mert Isten lelke megnyitotta az írás titkát, az írás üzenetét. Ezért Filip tudta, hogy mit tegyen. Ugyanakkor nézzétek ezt a szerecset, hogy milyen őszinte ember. Mond itt egy nagyon különös mondatot is ebben a beszélgetésben, nem szaladok most nagyon előre. De ki mondja, ahogy gondolja? Kiről van mit szó egyáltalán? Most valami bárányról van szó, vagy nyájról, vagy nem tudom én, kiről van itt szó? Milyen őszinte, nyílt szívű ember. Filip tudta, hogy mit tegyen. És befejezésül annyit hadd mondjak még, testvérek, hogy amikor Filip mellé szegődik és magyarázza neki az írásokat, akkor ennek az embernek a belseje őszintén kinyílt. Vigyázzunk, mert óriási kísértés az, hogy hallgatjuk a magyarázott igét, és a bensőnk bezár. Akkor mindig úgy megyünk haza, ahogy beléptünk a templomba. Nem sok értelme volt ott lenni. Ha kinyitod a szíved, megnyitod önmagad, mint hogy ez a szerecsen komornyik őszintén megnyitotta önmagát. Ki mondta, ami érdekelte? Ki mondta, ami a szívében volt? Lehetett neki igei válaszokat adni, és az életét célba juttatni? Ne zárkózz be! Ha Isten lelke, igéje érintgett téged, akkor ne zárkózz be! Szörnyen be lehet zárkózni, úgyhogy soha többé meg nem fogsz nyílni. Akkor nyílj meg. Mert az azt jelenti, hogy Isten lelke munkálkodik benned, és célba akarja vinni az életedet. Ma este elkezdődhetne egy őszinte beszélgetés. Ahogy elkezdte ez a szerecsen komornyik egy Filip nevű tanítvánnyal, kezd el ma este Jézussal egy őszinte beszélgetést. És áldásul lesz neked a kettős találkozás. A kettős találkozás. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy amit eldöntöttél ott a mennybe, a Szent Háromság örök tanács végzésébe, egy-egy emberről, egy-egy életről, olyan csodálatos módon, ugyancsak a mennyből indítva, megközelíted az ember szívét, gondolatait, életét, azért, hogy megmentsd, megtartsd, üdvözítsd és boldoggá tegyed. Köszönjük azokat, akik eszközök voltak a mi életünkben is ahhoz, hogy az célba jusson. És nagyon hálás a szívünk, amikor valamire bennünket is tudsz használni. Mindenestől alkalmatlan szolgáidat. Köszönjük, amikor könyörülsz a butaságunkon, a lustaságukon, könyörülsz a magunkra mutogatáson, hiszen mi jót láthatnak, mi üdvözítőt láthatnak bennünk és rajtunk, az te vagy egyedül, Jézus. Köszönjük, hogy az írások rólad beszélnek, és nekünk sem kell másról, csak rólad beszélni. A többit pedig hittel rád bízni. Áldott legyél minden lelki gondozói beszélgetésért, amely segítségül volt nekünk, és mindenért, amivel segíthettünk másokon. Beszélgess velünk tovább, míg nem célba jut az életünk, és örvendezővé fordul az egész bensőnk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Hirdetem testvérek, hogy holnap és holnap után folytatjuk ezt a sorozatunkat. Hirdetem továbbá, hogy a baba megőrzőnk ezeken az estéken működik. Minden este van valaki, aki segít abban, hogyha valaki gyerekkel, babával jönne, akkor be tudjon menni a babaőrzőbe, illetőleg a gyermekét őrizzék. Záró énekünk a 463. számú dicséret, énekeljük végig, 463. Isten élő lelke jöjj!
áldás, békesség Isten velünk, ahol